Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindul a mai Millás reggelét a Rádió Café 98.0-án. Március 18-a kedd reggel van, fél hét múlt 2 perccel, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a kedves hallgatók is, mindjárt mondjuk, hogy mik az elérhetőségeink, illetve hát ez egy szám, mint tudjátok, 0636 980 980, csak éppen háromféle üzenetet is lehet küldeni, SMS-t, WhatsAppot vagy Viber üzenetet erre a számra.
Van, aki mindegyiket megteszi, de igen, nem fog becsapni minket.
Sőt, valamikor küld
és
egyet,
még egy.
Nem olvasod, nem? Akkor másik csatornán
másik
is.
Csatornán.
Hát, ha jó, nem látta az SMS-t és igen, a Viberen.
És utána jön az e-mail.
Igen.
info@millastegeli.hu, lehet próbálkozni.
Igen.
És még egy messenger is jön.
Ja, igen, az úgyhogy is lehet. Előre is után elnézést kérünk, tényleg nem tudunk minden üzenetet
de nézzük a sok üzenetet,
de
köszönjük
nézzük,
szépen.
Látjuk, úgyhogy küldjétek mindenképpen.
Jól esik, így van.
Azt mondja, hogy jó reggelit, sok boldogságot, főleg a névnapban érintetteknek, jó adást írja nekünk.
Köszönjük szépen.
Redus, köszönjük
és
szépen.
Nagyon izgalmas a koktél alapanyag, amit ide szállított a stúdióba, azt külön köszönöm.
Koktél alapanyag? De az koktél alapanyagnak ittad?
Igen.
Azt én megírtam, hogy tisztán.
Ne, melyiket? Azt, amit
a
ő
kólát
hozott, az nem. Hát amit nem ő hozott, az koktél alapanyag, az spéci cucc.
Hát azért kell benyakalni.
Ne.
Nagyon fincsi.
Én eleve az koktél alapanyagnak kezelem azt az italt.
Úgyhogy hát nem tudom.
Önmagában nem, annyiszor szeretem.
Értem.
Úgyhogy
Gézu félpercesét is megkaptuk, köszönjük. Oganeson, megvan? A 7. nemes gáz. Nekem őszintén ez új volt.
Ez új?
Hát ez abszolút.
Köszi. Köszi szépen.
Igen.
De eddig nem jutottunk a periódusos rendszerbe.
De nem, szerintem abban ott nincs is ilyen.
Nemes gáz.
De az van, de ez az Oganeson. Persze lehet, hogy ott van.
Még lehet, is, hogy még az mind nincs
a,
benne.
Mind a 105-öt, vagy nem tudom mennyi van.
Igen.
Mendelejev mester biztos odabigyeztette, hogyha van ilyen. Na, azt mondja, hogy ez tegnapi, ez mostani, hogy
Jó, van egy csomó érdekes, izgalmas ma üzenet, ezt megpróbáljuk dekódolni.
Pirkadatos, mínuszos. Mínusz 4 van náluk arra fel. Itt csak 0 volt a városban, vagy fővárosban. Jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. Ma kifejezetten kellemes út és forgalmi viszonyok között 22 perc, 47 másodperc aggály és tünetmentes közlekedés a szokásos relációban. Köszönjük szépen! Aztán jó reggelt, milyen rég volt a Guns Don't Give Paper Rappers Do. És ez most volt, vagy
nem,
ez csak egy
tudom,
finom jelzés, hogy
de ez ilyen finom jelzéseket szívesen látunk, és én mindig úgy fogom ezeket föl, hogy izgalmasan tekintek rá, és érdeklődve, mint amikor bemész a pékségbe, és közlöd, hogy jó reggelt, olyan régen volt, olyan csiga, amiben nem pizzakrém van, hanem pisztácia. Igen, igen, olyan régen volt.
Valóban.
Igen, így
de
van.
De mit tetszik kérni? Józsi bácsi.
Egy kilós kenyeret, köszönöm szépen.
Az van. Úgyhogy ez így megy nálunk is. Nos, hát akkor ráfordulunk a névnaposokra. Ede és Sándor nap. Hát drága kollégánk művész nevét.
Amit Ede, az élet rámaggatott.
Amit az élet rámaggatott. Igen, hát füled érjen bokáig, szerintem ez azért illik.
A haverok röhögtek, a tű csak futott.
És hát Sándor, hát nem tudom, hogy lesz ez a Józseffel meg a Benedekkel, mert sehogy. Ma néztem a mai pluszokat, vagy a csúcsértékeket, hát ilyen 4-5 ja. Jó esetben.
Mondjuk napsütés lesz, hál' Istennek, hát tehát az a fajta ér... az jó. Azért az sokkal jobb, mint az a borzalmas november,
hát jó,
amit végigéltünk.
De a Sándor József Benedek hoz majd zsákban meleget, az hiába világít szépen, hogyha
hozzák,
nem meleg.
Hozzák a meleget. Hozzák. Én azt mondom, nagyon hát iparkodjanak.
Te nagyon optimista vagy. Jó.
Kikiáltották a Párizsi Kommünt, képzeld el. Például. 1871-ben, nem ilyen időben szerintem. Akkor hát, semmit nem csináltak volna.
Nem tudjuk.
Illetve megalapították az Ajax Amsterdam labdarúgó csapatát 1900-ban. Ezek szerintem szebb napok voltak. Régen minden jobb volt.
Á, persze. Például lehetett űrsétálni egy jót. Az elsőre 1965-ben került sor a szovjet Voszhod 2 űrhajosa Alexej Leonov. 12 percet tölt Alexei, kint az űrben.
Te most kimész oda? Én nem akarok oda, de kimész.
És már... már nyílt is a zsilip, és kint lebegett Alexej.
Na. Ki tudja, hogy ki volt az első igazi űrsétáló, aki nem tudott utána beszámolni.
Hát igen, azt lehet, hogy nem jegyezte meg a történelem, aki még mindig tart valamerre az űrben. Nos, az első szabad választásokat az NDK-ban 1990-ben tartják még ezen a napon, ez is izgalmas.
Az egyik kedvenc zeneszerzőm is ezen a napon született, úgy hívják, hogy Nikolaj Andrejevics Rimszky-Korszakov.
Rimszky-Korszakov, aha.
Óriási. Igen. A pacák egyébként. Nem feltétlenül mondom azt, hogy habkönnyű, de néha, hogyha megszólal bármelyik Rimszky-Korszakov, akkor így azt olyan nehéz utána abba hagyni szerintem. Tehát ő nagyon magával ragadó zenei világa van.
Igen, sok orosz vagy orosz közeli zeneszerző, például a Hacsatúrján, aki azt hiszem örmény.
Igen, 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 igen.
És hát ugye a Spartacus című balettjének az egyik betétdala az Onidn család zenéje.
Igen.
Az egy szenzációs egy darab. Na, de most Korszakovnak van a születésének évfordulója. Rimszky-Korszakovnak. És Rudolf Dieselnek, aki hát az is tud szépen, van akinek tetszik, ugye annak a zenéje, ahogy egy dízelmotor pöfög kattog, mert hogy Rudolf Diesel, német mérnök, a dízelmotor feltalálója 1858-ban született ezen a napon.
Aztán ki még izgalmas születésnaposokat keressünk. Itt van Marek József állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, és a Magyar Állatorvos Tudomány kiemelkedő alakja ő, 1868-as születésű.
John Updike, Nobel-díjas amerikai író, 1932-ben született ezen a napon, az aranyköpést is majd tőle idézzük. Igen.
Tök érdekes egyébként az Updike, mert ott volt mindig a polcon a nagy
a nyulas.
Írók közül. A nyulas az mindig, a nyúlregények ott voltak.
Van vagy három legalább.
Igen, de hát ugye főleg az első volt az, ami szerintem mindenhol ott kellett, hogy legyen. Meg az észtviki boszorkányok is Updike.
Igen, igen, így van.
És azt talán csak akkor, én akkor fedeztem fel igazán jobban, amikor megszületett a híres filmadaptáció róla a Nicholsonnal, Jack Nicholsonnal, és a három kiváló színésznővel. De hát ugye a nyúlcipő, amit egyébként Réz Ádám fordított, nagyon érdekes.
Tényleg?
1960-ban jelent meg.
Aztán 1940-ben született Sinkó László Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Nemzet művésze, ahogy Illés Lajos, és csak 1942-ben, ugye Kossuth díjas magyar zenész, az Illés együttes névadó alapítója ő.
Luc Besson, francia filmrendező, pont most gondoltam rá egyik nap, mégpedig az Ötödik elem kapcsán, hogy hát az is már jó régi film, pedig milyen meghatározó, ikonikus.
Igen, én a Nagy Kékséggel ismertem őt meg. Fú, de szerettem azt a filmet.
Ja, igen, 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 valóban.
A szabadmerülősökről szól, ugye, és az ő versengésükről, a Jean Reno játssza a főszerepet, egy akkora autóval közlekedik, amiben csak ilyen nagyon összehajtogatva fér be egy kis 500-as fiát. Zseniális, nagyon jó film.
Szóval neki 4 felesége volt egyébként, és a második volt a Milla Jovovich, aki egyébként nyilván a sztárja volt.
Az felesége volt?
Képzeld el!
Én azt nem tudtam.
De képzeld el, igen.
Hát akkor az egy családi biznisz lett az ötödik elemből.
Abszolút. Na nézzük, ki van még.
Vanessa Williams, amerikai popénekesnő, színésznő, 1963-as, az első színesbőrű Miss Amerika, szépségkirálynő, nem mellesleg.
Ja, tényleg.
Berki Krisztián olimpiai bajnok, magyar tornász, és Kelly svéd zeneszerző énekesnő is ma ünnepelhet.
Illetve ezen a napon 2019-ben egy korszak is lezárult, nyugodtan mondhatjuk így, amikor elhunyt Baló György, magyar televíziós újságíró, magyar televízió volt kulturális igazgatója, és hát egy, igen, egy magyar újságírós televíziós ikon, nyugodtan mondhatjuk azt. Hát nem tudom, hogy hogy tekintene most egykori alma máterére, és istálójára, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, ahol nevelkedett ő, és ahol végezte a munkájának a nagy részét, hogy most mi történik, nem hiszem, hogy nagyon örülne neki.
Hát igen. Oké, vége a,
listánknak,
a sornak, úgyhogy lehet, hogy az első zenére fordulhatunk, miközben belelapozunk, persze csak virtuálisan az online lapokba.
Jó, jöjjön Michael Kiwanuka, és egy kiváló sláger így kedreggelre, meg hogy menjen el ez a rossz idő, és hozzák a meleget a Sándorék.
Egy szónak is, száz a vége!
Millás reggeli!
Na nézzük akkor, mit írnak a lapok.
Portfolio.hu, Bot Péter Ákos, akivel nemrég beszéltünk, hogy az árstopok hatásáról, működéséről, vagy nevezzük ára és stopnak, mindegy, mert valójában hasonló mechanizmus. Az inflációról átfogóbban ír ma reggel a Portfolio.hu-n, illetve ma reggel jelent meg. A Magyarország inflációra van ítélve kérdésfelvetéssel címkézve az írást, és a nagy gazdaságok és a polikrízis hatása, hogy megszaladtak az inflációs számok, és nem érkeztek oda-vissza, ahova a jegybankok szerették volna, hogy ezt hogy éli meg a lakosság, ugye most már kisebb infláció is jobban fáj egy ilyen nagy sok után, úgyhogy sok érdekességről lehet olvasni tőle a Portfolio.hu ma reggel.
Ha valakinek tegnap még nem sikerült volna elolvasni, viszonylag későn jelent meg a Telexen az a hír, hogy egészen másra hivatkozva született 10 éve az a törvény, ami alapján most a Pride-on felvonulók arcát azonosítanák. Ugye hétfőn benyújtotta a Fidesz a Pride betiltását célzó törvénymódosító javaslatot, aztán délután gyorsan megszavazták azt a kivételes eljárásról szóló kérvényt, melynek értelmében kedden, tehát ma már szavazhatnak is a Pride betiltásáról. A javaslatban az szerepel, vagy az is, hogy a rendőrség arcfelismerő szoftvert is használhat a résztvevők azonosítására egy 2015-ös törvény alapján, amit annak idején a nemzetközi bűnügyi együttműködésekkel, a terrorizmus elleni harccal és az egyre fejlődő okmányhamisítással indokoltak, amikor ez átment. Most ehhez hozzátartozik az, hogy a Magyarországon is kötelezően betartandó uniós és új AI, tehát Mesterséges Intelligencia Act, Mesterséges Intelligencia törvény szerint tiltott technológiák között van a tömeges távoli arcfelismerés, ráadásul különleges személyes adatnak minősül például a szexuális irányultság. Tehát gyakorlatilag az egész az EU jogrendszerrel szembe megy, és jogellenes ez a törvényjavaslat. Az AI Act kötelezően betartandó itthon is, ugyanúgy, mint az Európai Unió minden más országában. Maga a tiltott technológiákra vonatkozó rész 2025. februártól kötelező Magyarországon is. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kis apropó ebben a vitában, és a Telexen egyébként magát a cikket el lehet olvasni.
A 24.hu vadászok gazdasági híreket, tehát tulajdonképpen van gazdasági vonatkozása a dolognak, hogy komoly bírságot kockáztatsz, ha így gyűjtöd a medvehagymát. Mm-hmm. Ugye épp szezonja van ennek a jó kis fokhagymaízű levélkének, de nem mindegy, hogy hogyan és mennyit szedünk, erről ír a cikk, ugyanis mennyiségben sem korlátlan az, amit el lehet vinni, és ugye vigyázni kell, hogy szedett, hogy hagyjál leveleket, hogy visszatudjon majd vagy tudjon szaporodni, meg tudjon maradni az a mező, szóval egy csomó érdekesség itt a 24.hu-n erről, egy kis lazább tartalom.
Lazább tartalom, igen, után. És mint tudjuk az ehető erdőből, amit beszélgetésetek igen, is igen. volt, ugye a medvehagyma az egyik, ami ki lett emelve, de számtalan más olyan dolog van az erdőben, ami kiválóan fogyasztható, és hozza ezt a fokhagymás izgalmas ízvilágot.
Így van, így van.
Hát még egy az átlátszó.hu-ról zseniális cikk. Az ember így olvassa, és egyszerűen érted, tényleg nem tud mit csinálni, mint hogyha Monty Python világában lennénk megint. Guruló dollárok a USAID ügyi kormánybiztos kedvenc alapítványa is kaphatott amerikai pénzeket. Ugye az amerikai republikánus párthoz közel álló Federalist Society több alkalommal finanszírozta a magyarországi Common Sense Society alapítvány tevékenységét, a hazai bejegyzési alapítvány közreműködői között többször szerepelt a később a USAID által magyar jogalanyoknak kifizetett politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztosság kinevezett László András. Úgyhogy egy újabb érdekesség a USAID és a, hogy is mondom, a korrupt dollárok, ugye, amiről olyan nincs, hogy korrupt dollár, tehát hogy a dollár az nem lehet korrupt, az egy dolog, azzal fizetnek. A korrupt az az, aki elfogad olyasmit, olyan pénzt, amiért olyat csinál, amit neki nem szabadna. Na mindegy, ez már csak az én írói munkásságom volt. És akkor nézzük a tőzsdét?
Nézzük, igen, mi történt tegnap.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
És azon filózok, de szerintem ez még csak csúcs közeli árfolyam, ahova fölpattant megint az OTP 25.200 forintra emelkedett 1,6%-os rally után, de biztos, hogy nincs messze a történelmi csúcs, úgyhogy ha így folytatódik, akkor meg lesz. Egyébként a teljes piac, a Box Index is 1,6%-kal emelkedett, úgyhogy az emelkedés mértéke azonos az OTP-ével. A vezető részvények közül még a MOL az, ami nagyon jól ment, 2,1%-kal 2846 forintig.
Na mi a Telekom rally nincs kifingott?
Hát, csak belassult 6% plusz, de hát az előző napokban is nem tudott megállni. 1710 forint már az árfolyama a Magyar Telekomnak. Tényleg brutális, amit művel, és főleg egy olyan hosszú, ilyen tetszalotti állapotból,
igen, amire nem gondoltál volna.
Igen, években volt, eszvetlenül meglódult, és már többször összte az árfolyamát egy szűk idő intervallumon belül. A Richtert említsük még meg, 1,55 százalékkal, akkor hogy pontosak legyünk, emelkedett a tegnapi kereskedésben 10.500 forintig.
Jó volt a hangulat Amerikában, Európára ez nem mondható el, de az Egyesült Államokban egy jó kis visszapattanást lehetett látni. Mármint, hogy ahhoz képest visszapattanás, amit ugye az elmúlt időszakban láttunk, ennek több oka is van a szakértők szerint. Az egyik az, hogy most egy kicsit ilyen szélcsend volt. Nem voltak ilyen nagyon erős politikai bejelentések, hát majd most meglátjuk, hogy megy tovább a hét. S&P 500 0,6% plusz, a Dow Jones 0,8% plusz, a Nasdaq pedig 0,3% plusz, de a Russell 2000-es is 1,2%-ot tudott fölmenni. Egyébként végül is nem volt rossz a kereskedés az európai tőzsdéken sem, 0,5% körüli pluszokat is lehetett látni a nap végére. Kicsit rosszabbul indult a nap Európában, mint az Egyesült Államokban. Részvény szinten érdekes és kiemelendő az elsők között volumenben legalábbis ott lévő Intel 6,8%-os plusszal. Egyébként jól teljesített a Ford is majdnem 2%-kal, és hát látszik, hogy visszapattannak a részvényárak az American Airlinesnál és a légitársaságoknál. Itt azt lehet látni, hogy 4% fölötti plusz van, de azt hozzá kell tenni, hogy itt eléggé keményen meggyepálták őket, mert eléggé rossz számokat közöltek az első két hónapra, és visszaesésről volt szó. Aztán az AT&T is egész jól szerepelt 1%-os plusszal, az AMD 3,6%, 0,1%-kal, és valahol ott kullogott a sor végén az Apple is 0,2%-kal.
Még egy szó erejéig a forintról emlékezzünk meg, mert hogy tegnap is jó napja volt a forintnak, majdnem két egységgel lett olcsóbb az euró, ugyanis 397 forint 60 fillérrel fejezte be a kereskedési napot a kereszt, és 97,30 volt az alja, ma reggel 398 forint 30 fillérért tudnánk eurót venni a bankközi piacon, lehet, hogy ott egy picit olcsóban én egy kis kereskedelmi felületet nézek, de valahol itt vagyunk most 3,98 környéken.
Még az aranyról beszéljünk egy picit. Egy baromi érdekes cikket olvastam a Financial Times-on, de egyébként van egy arany ár felhajtó tényező. Ugye Donald Trump amerikai elnök erre is bejelentett vámokat, illetve hát ilyen büntető vámot, hogy a külföldről beérkező nemesfémekre, vagy az ott lévő nemesfémekre, illetve hát ugye a beérkezőkre, csak ugye aki a amerikai befektető, és az aranynak a fizikai mi volt, amiatt oda kell hoznia az aranyat az Egyesült Államokból, hogy azzal kezdhessen valamit igazából. Ezért megijedtek egy csomóan. Az aranyára 3000 dollárra ugrott fel troy unciánként pénteken, és képzeld el, hogy a bejelentés óta több mint 61 milliárd dollárnyi arany indult el Európából Amerikába. És elmondom, hogy mi a legizgalmasabb. Ugye a legnagyobb aranypiac, a prompt piac az London, az a székhelye az egésznek. És ott, kell lenni, és ott kell lennie fizikailag is a cuccnak, ahol egyébként ezzel kereskednek, mert ez így működik. A második, a futures-nak a legnagyobb piaca, az már második legnagyobb, meg a harmadik, az pedig New York és Chicago, ahol, ott ahol szintén megy. Most történt egy olyan, hogy arbitrálni lehetett ezzel, mert a futures árak előbb ugrottak meg, mint a prompt árak, méghozzá rendesen. Ezért úgy gondolták egyesek, hogy így kibekkelik ezt az egész vámot, és arbitrálnak vele, hogy hazaszállítatják Amerikába, New Yorkba, vagy Chicagóba, de főleg New Yorkba. De nem lehet csak úgy hazaszállítani. Ugyanis az Egyesült Királyságban és Londonban ezek sokkal nagyobbak, ezek az aranytömbök. 12,5 kilósak. Viszont az Egyesült Államokban ott olyan praktikusabban kezelik őket, ott kb. Akkorák, mint egy iPhone, és egy kilósak körülbelül. Na most ez úgy működik, hogy ezért az egészet el kell szállítani Svájcba, ott beolvasztják, átolvasztják a hitelesített olvasztókba, és azokat az egy kilósokat szállítják el az Egyesült Államokba. Ha vissza akarnák mozgatni a New York-i piacról, a londoni prompt piacra, ugyanezt a folyamatot Svájcon keresztül meg kéne csinálni. Úgyhogy a kohók égnek, mint az állat Svájc, és brutál működés van a nagy kohókban, például az Argor Heraus finomítóban. És hát gyakorlatilag szerintem, most gondolj bele, hogy milyen hozzávetőleges költségei vannak ennek az egésznek, hogy, és hogy mozgatja azt a 3000 dolláros unciánkénti aranyat az, hogy mi abból az a költség, a szállítás, a tárolás, a finomítás, az átolvasztás, az összes többi, az új pecsét, amit rányomnak, és képzeld, de nem elég, hogy kinyomják az új kisebb tömböt, hanem polírozni is kell, hogy szép fényes legyen.
Hát érted? Ez klassz.
Nagyon izgalmas sztori.
Igen, abszolút, hogy rágítják ezek a folyamatok az aranyat.
Baromi érdekes.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van, megjött.
Schmidt Andi.
Már megint itt van.
Igen, mi a helyzet? Látod, már is nevetsz, elég volt egy kis koffein.
Ja, hát lehet. Lehet.
Minden okés? Milyen volt a hétvége? Nem emlékszünk rá. Akkor jó lehet.
Ugye, akkor jó volt.
Ja, de otthon voltam láncsókon.
És?
Jó volt, jó.
Miket
volt.
Miket
Miket főztem halászlevet, mondtam, hogy fogok.
Na, tudtam, hogy ezt fogod mondani.
És nagyon-nagyon finom lett.
Hát persze.
Hát az általában.
Figyeljetek, nálunk akkora nagyon nagy sláger a gyerekek körében. Uh-huh. Mindegyik imádják. Már anyatejje. Most a kisugomnak van egy, a kisebbiknek egy 2 éves kislánya már. Ő is imádja.
Igen.
És az összes gyerek. Mindenki.
Ez jó is. Figyelj, és a Duna mekkora ott most?
Hát ez nem, Mohácsra nem mentem.
Ja, be, azt hittem, hogy
nem jutottam most el.
Elég rossz a
nem, otthon
helyzet.
Voltunk. Nem volt olyan szép idő, úgyhogy inkább bent voltunk, játszottunk, karaokéztunk.
Na!
Jó volt.
Akkor jó.
Ittunk, ettünk.
Helyesen.
Okay. Jól mulattunk.
Jót.
Na akkor jöjjenek a hírek, aztán utána pedig jövünk vissza mi budapesti hírekkel.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án. Március 18-a van, 7 óra 10 perc, egyébként meg kedd, majdnem hétfőt mondtam, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is.
Így nem van. Megnézzük,
hogy mit írnak, bár úgy látom a hírek alatt egy kicsit így kényelmesedtek. 0636 980 980, ez az SMS, WhatsApp és a Viber számunk is. Téged kérdezi, kedves hallgató, a medve-hagyma etimológiájáról. Miköz a medvéhez?
Ezt a egyébként hagyma pont a múltkor néztem meg, úgyhogy tudom. Az a neve is egyébként, hogy Allium ursinum, azt hiszem pontosan ursinum, de lehet, hogy... De minden esetre
hát
a medve...
Az fokhagyma meg medve.
Igen, így van, fokhagyma medve, így van, medve fokhagyma latinul, és nem csak népi megfigyelések, hanem tudományos megfigyelések is vannak arról, hogy nem csak a medvék, de ugye a medvékről előszeretettel gyűjtöttek ilyet, de különböző téli álmot alvó, vagy ilyen hibernáló állatok, amikor előjönnek, akkor keresik az olyan táplálékot, és az olyan friss hajtásokat, amikben nagyon klassz immun erősítő anyagok vannak. Mm. És ilyen például az Allium ursinum is. Aha, és akkor gondolom mindenféle rákcsáló is egyébként ugyanígy tesz vele, de ilyen a medvehagyma is. És ugye csomószor leírják ezeken a táplálkozási oldalakon, hogy hát ugye nagyon fontos az immunerősítő, meg a méregtelenítő hatás. Az a méregtelenítéssel kapcsolatban vagyok úgy, hogy mikor azt mondják, hogy méregtelenít a szauna, hogy úgy tudod, hogy ha tényleg az lenne, hogy bennülsz egy ilyen helyen, és akkor kijön a méreg.
Igen,
a szervezetedből,
és így
jön a méreg kibelőled, meg a májadból, akkor már rég halott lennél, hogyha annyi Igen. méreg lenne, de mindegy, azért ezt kezeljük helyén. Az immunerősítés az egy más téma, de ezért Allium ursinum.
Na, a bankdiller írt nekünk a hírek alatt, nem elkényelmesedtünk, hanem le vagyunk döbbenve, írja ő, és hogy a Podmanicki megüres.
Igen.
Köszönjük az útinfót is.
Na nézzük akkor a budapesti híreket.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Ez pont most jött, ez is budapesti információ. Az M3-asra fel sem hajtottam, Gödöllőig áll a raszol. M31, M4 kerülővel jöttem be Pestre. Itt is sokan vannak, kaptuk egy hallgatótól ebben a pillanatban. Köszi.
És budapesti információ, hogy itt a környéken most indult be a lomi, a lomtalanítás. Kedves hallgatónk szerszámgazda írta, hogy milyen sok szép használt dolog van a rádió körül kipakolva. Igen, ez így van. Úgyhogy ezt érdemes itt a Dózsa-György út környékén figyelni, hogy most itt a környéken nehezebb a közlekedés a lomtalanítás miatt. Na, hát mit gondolsz? Szabad csúcshegyet?
Ja, igen, az egy érdekes kezdeményezés.
Mert hogy aláírás gyűjtenek.
Le akarnak válni, ugye?
Igen. A csúcshegyi, egy csúcshegyi civil szervezet kezdett el aláírás gyűjtést, hogy a terület elszakadhasson az Óbudai önkormányzattól. Ugye ennek a kezdeményezésnek azért valójában inkább a célja a nyomásgyakorlás, és azt szeretnék elérni, hogy miközben sorra épülnek a lakóparkok a környéken, náluk is építsék ki a vízvezetéket és a csatornahálózatot. Úgyhogy ugye ez a hármas határhegy melletti csúcshegyen kezdtek el aláírásokat gyűjteni, hogy az Óbudához tartozó nagyjából egy négyzetkilométernyi terület elszakadjon az önkormányzattól. És ezt a Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület kezdeményezte ezt az egészet. Az egyesület elnöke Hámori Endre szerint a nyárra össze is gyűjthetik az ehhez szükséges nagyjából 500 aláírást. Meg is tartják a népszavazást Óbudán. A fővárosi közgyűlésnek és a parlamentnek is döntenie kellene a terület leválasztásáról. Úgyhogy... Hát de mondom, nem feltétlenül önállósítani szeretnék, hanem azt szeretnék, hogy hát eljusson hozzájuk.
Nyilván nem életszerű az ötlet, mert milyen bevételei lennének annak az önkormányzatnak.
Hát honnan tudod? Vagy? Rögtön oda települhet a Óbudai menedékház, vagy a Csúcs egy menedékházhoz valami hát magyar startup, öko startup, és az iparűzési adóból négyzetkilométernyi területet kiválóan fent tudnák
valószínű tartani. Valószínűleg az járnának jobban azért, hogyha inkább felhívnák az önkormányzat figyelmét arra, hogy az infrastruktúrán javítsanak. Egyébként ez egy máshol is jelenlévő probléma, hogy a gyorsabb a beköltözés, meg az építkezés, a lakóparki, vagy akár a családházas építkezés, a lélekszám növekedés, mint ahogy az infrastruktúra ezzel lépést tud tartani, hogy nincsenek egyedül ezzel vigasztalhatjuk esetleg őket. Aztán a Fudoráról jött hétvégén hír, nem kaptak fűzut a futárok, ezért sokan már pénteken sem dolgoztak, vagy vették fel a munkát. Ez aztán zavart okozott a kiszállításban, a rendszerben, igen.
De hogy nem kaptak fizetést?
Hát úgy, hogy nem érkezett meg időben. Hát nyilván az ott napra megvan a szerződésben, hogy mikor kell a havi apanást utalni a Fudorának, még akkor is, hogyha alvállalkozók a futárok, és ezek valószínűleg nem érkeztek meg. A futárok közösségi oldalán többen arról írtak a hétvégén, hogy a Fudora üzenetet küldött nekik a fizetés elindításáról, de a pénz meg nem érkezett meg. A futárok elmondása szerint a cég két hetente szokott fizetni a futárok által is használt alkalmazásban készült automatikus elszámolás alapján. A fizetésnap általában szerdára esik, de csütörtök pénteken legkésőbb meg szokott jönni a pénz. Most viszont semmi nem érkezett. Ez annak, aki mellékállásként szállít ételt pár tízezres, másoknak viszont több százezres kiesést is jelenthetett a hétvégére. Úgyhogy ez volt a probléma. A lap egyébként a Telexről olvasom, megkereste a Fudorát, és a cég hétvégi válasza szerint a cég mindig időben fizet, és ez most sincs másként. Azt mondták, a Fudora számára kiemelten fontos a futár partneri elégedettsége.
Ez jó. Ezért... egyébként, imádom az ilyen közleményeket.
Igen.
Tehát megkérdezik tőle, hogy miért nem fizetett időben a közleményben, mi mindig időben fizetünk, kiemelten fontosak a futárok számunkra, de bocsánat, azt kérdeztük, hogy miért nem fizetett időben.
Igen. A határidőn belüli fizetésnek nem kellene találgatást tárgyát képeznie, hiszen mindig időben fizetünk, írta a cég. Hát csak most nem. Na mindegy, szóval reméljük, hogy megkapták azóta a pénzüket a futárok.
Reméljük. És hogy igen, főleg akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást, ők, mert ugye a sor végén te állsz, aki rendelnél valamit.
Épp ezért, tehát azt komolyan tudjuk venni, hogy nagyon fontos nekik a futároknak az elégedettsége, mert látod, egyszer csak nem kap pénzt, nincs futár, nem működik a cég. Utána te fogsz elégedetlenkedni, mert nem érkezik meg időbe a kajád, úgyhogy az egész végigér ezen a láncon, úgyhogy tényleg fontos lenne, de most akkor is történt valami kis.
Azt mondja a kedves hallgatónk, hogy hetek óta bizonytalanul működnek a banki rendszerek, de nem tudom elképzelni, hogy ez befolyja ilyesmi.
De milyen banki rendszerek? Én most elég sokat bankoltam, és éppessége minden.
Meg hát most mit tudom én, van egy kis pár perces zavar,
igen,
az erőben. Az...
Attól még előbb-utóbb valamikor mennie. Lehet, hogy az azonnali nem azonnali lesz, hanem pár perces, vagy kötegelve egyik napról a másikra, vagy nem tudom, de igen, ilyen hosszan fennálló problémáról
na
nem
nézzük,
hallottunk.
Élhetőbb és biztonságosabb Dezsőfi utcát építenek, ez egyébként tök jó. Ebből az is kiderül, ebből a címből, az Én Budapestemen olvasom, hogy hát nem volt annyira biztonságos és élhető a Dezsőfi utca, de minden esetre most az lesz. Legalábbis úgy tűnik, hogy tegnap indult a Dezsőfi utca, Bajcsi-Zsilinszky út és a Hajós utca közötti szakasz megújítása, és azt írta az önkormányzat, hogy a Terézváros 2030 program részeként valósul meg. Egy gyalogos barát, városi környezet kialakítása, forgalomcsillapítás, valamint a közlekedés biztonság és az utca használati komfortjának növelése a cél. Úgyhogy itt megújul a járda és az útburkolat, növényeket visznek az útszakaszra, akadálymentes és biztonságos átkelést alakítanak ki, korszerűsítik a közvilágítást, rendbe teszik a vízelvezetést, úgyhogy Hát megmondom őszintén, hogy így a címet elbagatelizáltam az elején. Én szerintem nem volt annyira rossz a Dezsőfi utca meg a Hajós utca környéke, minden esetre most még szebb lesz.
Hú, elszaladt az idő.
Akkor rohanjunk tovább.
Rohanjunk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jöjjön egy első generációs amerikai zenész, aki Los Angelesben él és alkot, és az Innovative Leisure nevű labelnek a tulajdonosa. Ezen a lemezkiadón mondjuk így jönnek ki több zenésznek, zenekarnak a számai is, és mint mondtam, első generációs, de nagyon érdekes háttere van a családjának, filipino, fülöp-szigeteki édesanyja és palesztin apukája volt neki, ő viszont már tőzsgyökeres amerikainak számít, és Hanni El Khatibnak hívják.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Nos, egyfajta nem tudom, ilyen kulturális küldetés, turisztikai fejlesztés, nevezzük bárminek, ugye az a kormányzati elképzelés ötlet, hogy a kiskocsmáknak az 1000 fő alatti településeken 3 millió forintot juttatnak, ami egy ilyen visszanemtérítendő támogatás, tulajdonképpen bármire elkölthető, rezsire, bérre, fejlesztésre, az a kocsmáros belátása szerint
történhet. Jó, akkor én leszek a rossz zsaru, szerintem ez egy zsákrumpli a hát kis
jó,
kocsmáknak.
Egy nagy zsákrumpli, pontosan. Igen. Kérdés az ugye, hogy egyáltalán milyen a kocsma élet így vidéken, és hogy tud-e ezen bármit is változtatni egy ilyen támogatás. Kovács Lászlóval, Magyar Vendéglátókipar Testületének elnökével fogunk erről beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Nos, mennyiben alakult át ez a kocsmai lét, miről beszélünk, így 1000 fő alatti településeken élénkítheti-e a kocsmák működését egy ilyen típusú támogatás?
Hát az előző véleményhez csak annyit, hogy ez a zsák krumpli sokszor életet menthet. Attól függetlenül, hogy minden pénzt, amit kapunk, és ingyen van, azt el kell fogadni.
Az a
végeredmény az egészen biztos, hogy maga a jelenség, a kocsmák kimúlása és megszűnése az ettől nem fog megállni. Tehát sajnos azt kell mondani, hogy a kocsmák arra sósra fognak jutni, és ez abszolút nem vendéglátós probléma, ennek majd az okát mondanám, mint a kávéházak ezelőtt 80 évvel. Tehát körülbelül az várható, hogy ideig, óráig nagyon jól lesz, jót tesz, és sajnos az a kritérium, hogy csak 1000 fő alatti településeken adják, az azért ez nagyon sokakat megfoszt ennek a hozzájutásának a lehetőségétől, hiszen probléma ugyanúgy van a 10 000 fős településen is, sőt a nagyobbakon is. Magára a kocsmára, mint egy társadalmi találkozó helyre nem lesz tovább szükség. Miért? Azért, mert átalakult a világ, fejlődik, hogy milyen irányba, azt most hagyjuk. Az, hogy a gyerekek a kütyűvel a kezükön egy padon négyen egymással csetelnek, és egymáshoz nem szólnak, ez sajnos a kocsmák életére alapvető befolyással van. Uh-huh. Nincs rá szükségük. Hazaviszik a zsebükben a kütyűt, és az italt meg megveszik a dohányból.
Igen, pont a telefonra került az a funkció, ami a kis kocsmában volt, hogy összejöjjünk és beszélgessünk.
És szerintem azért az, itt ebben a mondatnak a végén volt egy fontos rész, hogy megveszik a dohányboltban.
Igen. Ja, igen.
Oksa, én most ebben nem a dohányboltok létjogosultságát akarom minősíteni. A dohányboltok azok valóban nagyon sokszor megadják a lehetőséget arra, hogy forgalmat vegyenek el tőlünk, pontosan azért, mert olcsóbban hozzájutnak, és magának a környezetnek a hatása, nulla érdekességű, az, hogy most épp egy padon ülnek, vagy valakinél összeverődnek, vagy kint bandáznak, és leülnek egy fa alatt, egy téren, tök mindegy. A lényeg az, hogy maga ez a társadalmi átalakulás sajnos ilyen mellékhatásokkal jár, mint a kocsmák, vélhetően pár éven, évtizeden belüli megszűnése. Én tudok olyan faluról, ahol volt 6-8 kocsma, és 10 000 lakos van, és most van egyetlen egy kocsma, uh-huh. aki még kocsmának mondható. Tehát ez a jelenség sajnos egész országra jellemző.
Hát akkor azért amellett, ugye, hogyha megnézzük a másik oldalt, és amivel kezdtük a beszélgetést, hogy kapsz valamit, ingyen fogadd el, mert az jól jöhet, de valójában azért értelme vagy funkcionalitása nem sok van ennek a támogatásnak.
De annyi van, hogy azok az emberek, akik most kocsmárosok, és nagyon sokan ezek közül már kifutóban lévő nyugdíj közeli, vagy esetleg nyugdíjas emberek, akiknek ez az egyetlen megélhetésük, aha, meg a családjuknak.
Tehát inkább őket menti, mint sem magát ezt a vendéglátó formát.
De ez már egy óriási dolog, hogy ebben a vendéglátó formát is fenntartja.
De 3 millió forint mondani, menti az életét.
Mennyibe kerül?
Mennyi
fizetést jelent? Havi 250 000 forint fizetést, hogyha 3 milliót leosztjuk 12-vel. Nagyon sok esetben ennyit nem keres meg egy kocsmáros a saját boltjában. Tehát, hogyha már megvan a jövedelme, akkor már csak az összes egyéb rezsire kell valami némi munkabérre, esetleg valami alkalmazottnak, és a rezsire. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor egy évre ezzel gyakorlatilag biztosítani tudja a megélhetését. Mert vidéken azért mások az igények, mint Budapesten.
Tehát hát ez azért kicsit faramúci, lássuk be, mert az 1000 fő alatti településen elég sokan vannak szerintem, akik rosszul élnek, tehát akkor mindenkinek ki lehetne ezt osztani, vagy akkor senkinek. Szóval valahogy nekem mindenképpen
egy... Most én csak a vendéglátás szempontjából
persze,
érzem.
Persze.
Tehát hogyha ez lehetőség, akkor ezt miért ne fogadjuk el. Egyébként pedig örülünk is neki, mert azért a vendéglátós társadalom ezersebből végzik. A pandémiát még nem éltük túl teljesen. Vannak jól menő területek, főleg a külföldiek által látogatott turisztikai vonzás körzetek, de egyébként átlagosan most is elmondható, hogy sajnos naponta 4-5 üzlet zár be végleg.
Igen.
Ez ennyi a szaldó.
Lehet látni átlagban Ezt a lemorzsolódást abszolút. Hadd legyek továbbra is egy kicsit így az ördögügyvédjében, vagy a rozsdzsarú, hogy én értem azt, hogy ez egy segítség, és ebből a szempontból megértem, amit mondott. Viszont hogyha pont a pandémia okozta problémákat, a rezsi növekedését, a költségek növekedését, az inflációs hatást, a munkabéreket, és mindezt így együtt nézzük, akkor ez nem egy olyan, hogy kicsit így meghosszabbítjuk a haláltusáját ezeknek az intézményeknek?
Egyáltalán nem. Ezeknek most konkrétan, ha csak a kocsmákról beszélünk, akkor nagyon sok embernek biztosítjuk ezzel az, hogy ő dolgozik, tehát valamilyen értéket előállít, valamilyen termelést végez, adót fizet. Tehát, és ezzel nem tesszük abba a vonalba, vagy abba a kényszerhelyzetbe, hogy a szociális védőháló tartsa el. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy ő ezt a semmiért kapja, ő ezzel a létfenntartását tudja biztosítani, és nem csak magának, hanem a családjának is. Tehát ez szociális szempontból is sokkal gazdaságosabb, mint hogyha azt mondod, hogy oké, veszél el, majd utána, ha akarsz, akkor jelentkezzél és álljál sorba a...
Hát én csak arra utaltam, hogy ha így fenntartjuk mesterségesen egy ilyen injekcióval ezt az egészet.
Nagyon sok mindent tartunk fel, de annak ez a dolga.
Akkor a következő évben megint kéne egy ilyen. Tehát, hogy akkor egy év múlva, hogyha egy évvel számolunk, bár itt ugye a kritikusok szerint fél év maximum, de mindegy, számoljunk egy évvel, akkor következő évben megint kell egy ilyen injekció.
Nem zárom ki, igen. Uh-huh. De ez máshol is van így. Tehát én azt mondom, hogy jelen pillanatban, hogyha erre az évre már segítséget nyújtottunk, akkor ezt igenis nagyon köszönjük, és nagyon okos dolog ezt elfogadni. Az, hogy aztán hogy alakul egy év múlva a világ, hát most nézze, azt a sok bizonytalanságot nem akarom a magunk fejére meg a nyakába venni, ami van a világban körülöttünk politikailag, és nem csak közvetlen az országra, persze, hanem a távolabbi problémákra.
A polikrízis néven emlegetett problémakör, igen.
Én azt gondolom, hogy minden olyan lehetőség, amelyel életben tartjuk, egyébként vidéken azért nagy probléma ez, mert hogy abban az, és nem véletlen 1000 főre vonatkozik ez a utalás, mert ott már nincsen bolt, nincs posta, nincs pap, nincs orvosi ellátás, hanem csak valahova el kell menni. Tehát hogy ezek igazából már csak inkább olyan települések, ahol aludni meg lakni járnak az emberek, nyilván. És arra utalva, hogy még a nagyobb településeknek is igazán szükség lenne, valahol kellett húzni egy vonalat. Én abban bízom, hogy esetleg ezt kiterjesztik, és 10 000-ig elmegy majd ez az igényelhető státusz, tehát hogy 10 000 fős településnek a kocsmái is igényelhessék ezt. Ez nyilván függ attól is, hogy ebből a keretből mennyi marad.
Oké, köszönjük szépen
a hatást, majd meglátjuk, megvizsgáljuk. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Igen, köszönjük Mindjárt. Szépen, jó egészséget mindenkinek.
Kovács Lászlóval, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnökével beszélgettünk, és egyébként itt van egy értelmezhető megoldás, azt írja egy hallgató, hogy például csocsóklub vagy dartsklub, tehát lehetett volna akár a kocsmai sportok fejlesztésére célzottan adni a pénzt, nem a bármire. Állítson be egy csocsóasztalt, egy biliárdasztalt, hát ha többen mennek majd oda. És azzal is egyet lehet érteni, hogy sajnos lehet, hogy elég sok, ugye az alkohol problémás, és alapvetően ők jártak oda, és nem véletlen, hogy eltűntek, ugye, mert az otthoni ívás megoldás, ez egy olcsóbb verzió, és valaki a nyugati példát hozza, hogy ott azért tényleg dumálni.
Hát nagyon összetett, a kérdés, pedig, persze, ezt a hallgatók írták benyomni. Ezeket.
Persze.
Szerintem érdemes ezzel társadalmi, szociológiai szempontból is foglalkozni, meg hát az a kijelentéssel is érdemes, hogy lehet az, hogy például pontosan szerepet, amit a pub tölt be, vagy a public house, a közösségi hely szerepet, hogy miért nem töltik be, vagy miért töltik be. Tehát ennek mondom, rengeteg vonzata van ennek a kérdésnek, beszéljünk még róla, és köszönjük szépen a hozzászólásokat, kommenteket, amiket küldtetek nekünk. Most egy picit szünetet tartunk, aztán megnézzük azt, hogy elégedettek a magyarok az állami egészségügyi ellátással. A pózus rovatunkban ez következik.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Na, egy érdekes kutatás kapcsán fogunk beszélgetni.
Igen, ezt múlt héten elkezdtük, illetve már korábban elkezdtük citálni, ugye, hogy újra elkészült ez, egy 4 évvel ezelőttinek egy friss párja.
Igen, ugye egy 1000 fős reprezentatív felmérésről van szó, és jó néhány kérdést ismét fókuszba helyezett ez a felmérés, és például az derül ki belőle, hogy a magyarok, hogy a többsége egyre elégedetlenebb az állami egészségügyi ellátással. Volt ugye korábban egy 30 országban felvett kutatás, és itt ezek közül Magyarországon a legmagasabb 58% azok aránya, akik rosszra vagy nagyon rosszra értékelték országuk egészségügyét. Úgyhogy emiatt is beszélünk dr. Váradi Péterrel, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadójával, aki itt van a telefon túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit! Valóban ez a kutatás, ez nem a saját kutatásunk, ugye, hanem ez az Ipsosé, és ezt egy meglehetős gyakorisággal veszi fel. Ez a legutóbbi, amiből idéztek, valóban nagyon rossz számokat mutat. Tehát 30 országban veszik fel, és az látszik, hogy a magyarok tartósan nagyon elégedetlenek az állami ellátással. Ennek nagyon sok dimenzióját fölveszik, az a hozzáférhetőséget, hogy biztosak-e benne, hogy a legjobb ellátást kapják, hogy milyenek ítélik az egészségpolitikát. Tehát nagyon, nagyon sok dimenziója van ennek a kérdésnek, de mind a tavalyiban, mind az idejében az látszik, hogy ezek közül a 30 ország közül a legutolsó helyen vagyunk. És ami még egy kicsit szorongásra ad okot, ugye, az látszik az emberekbe is, hogy nem is látnak ebből kiutat, tehát egy 11% mondta most azt, hogy úgy gondolja, hogy ez valamikor jobb lesz.
Fú, hát az nem sok.
Ezt javulásnak is lehet értékelni, mert tavaly 4% mondta.
Ja,
lehet,
hogy,
lehet, hogy egy hatalmas lejtő elején vagyunk, de ezzel még az utolsó helyeken vagyunk. Tehát, hogy gyakorlatilag az látszik, hogy az állami ellátással való elégedetlenség az tartósan magas Magyarországon, és ezért logikusan az emberek egy jelentős része a magánellátásra fordul.
Milyen ellátások azok, amiket magánegészségügy, vagy magánban részt vesznek igénybe, akik kiszorulnak az állami ellátásból, kénytelen kellett.
Amikor ilyesőről beszélgettünk, akkor jöttek a legelső a diagnosztikai szolgáltatások voltak, de most már mintha ezen túlmutatna, most már egyre több mindent és magasabb szintű szolgáltatást is használunk a magánból.
Így van, tehát ugye két dolog határozza ezt meg, az, hogy mi az igény, és az, hogy mit lehet megcsináltatni a kínálat. Változatlanul az látszik, hogy leggyakrabban még a járóbeteg ellátás az, ahol az emberek magánorvoshoz fordulnak. Ezek közül ugye megkülönböztetjük azt, amikor orvossal találkoznak, tehát ezek a szakorvosi vizsgálatok, ezek közül a leggyakoribb ugye a nőgyógyászat, bőrgyógyászat, szemészet. Ezek klasszikus magánszakmák voltak már régen is, de felzárkózik hozzájuk más is, mint a belgyógyászat, gasztroenterológia, endokrinológia és az ortopédia. Tehát ezek mind feltörekvőben vannak. Ehhez kapcsolódnak ugye a leggyakoribb diagnosztikai vizsgálatok, mint a labor, az ultrahang, ezeket veszik a legnagyobb számba igénybe. De gyakorlatilag a kivizsgálásnak nagyon nagy százalékban már része az, hogy valamifajta bonyolultabb képalkotó vizsgálatot rendelnek el az orvosok. Ez CT vagy MR lehet, vagy nagyon gyakoriak most már a tükrözések, amiket magánban végeznek el, kolonoszkópia, tehát a vastagbéltükrözés, illetve a gyomor és béltükrözés. Ezek azok, amiket a leggyakrabban veszik igénybe, és hogyha megyünk tovább, akkor ugye a következő lépés azok az egynapos sebészeti műtétek, amik egyre nagyobb számban igénylődnek az ügyfelek által, és a legvége ugye azok a nagy műtétek, amiből szintén egyre több van, azt mi magunk a biztosításunk révén nem biztosítjuk, de mondjuk egy csípőprotézis vagy térprotézis műtét is nagyon jelentős százalékban már a magánban fordul elő. Ami fontos itt, hogy ezeknek az árai ugye változnak, mi ezt folyamatosan monitorozzuk, a pénztárnak vannak biztosítási termékei, és így látjuk azt, hogy mennyire tudunk megvásárolni az ügyfelek számára különböző vizsgálatokat. Itt az látszik, hogy folyamatos az áremelkedés, ugye a 2023-24-es évben ez ilyen 15% volt, tavaly 10% körüli az átlagos áremelkedés, ami ugye meghaladja a kikommunikált inflációs adatot, több mint kétszerese. De nem egyenletesen drágulnak ezek a szolgáltatások. A szakorvosi vizsgálatok esetében inkább egy 9%-os emelkedést látunk. A kisebb diagnosztikák esetében, mint a labor, az ultrahangot egy kevesebbet, egy ilyen 5%-ost, és ugye a nagy értékű diagnosztikáknál ott 6-10%-ot attól függően, hogy ez vidék vagy Budapest. Mert a kettő között van különbség, azt lehet mondani, hogy vidéken általában a szakorvosi vizsgálatok olcsóbbak egy 5-20%-kal, Budapesten viszont a nagy kínálat miatt és az erős koncentrált szolgáltatói jelenlét miatt itt a nagy értékű diagnosztika, mint a CTMR olcsóban hozzáférhető, mint mondjuk egy vidéki nagyvárosban.
Hogyan finanszírozhatók ezek? Egy hallgató is azt kérdezi, hogy akinek nincs pénze, akkor az gyakorlatilag kapja az alap állami ellátást, aztán vagy sikerül, vagy nem a dolog. Szóval azért ezek nem olcsó dolgok általában. Milyenek a finanszírozási lehetőségeink?
Alapvetően két dolgot tehetünk, az egyik az, hogy kötünk egy egészségbiztosítást, erről talán beszéltünk már az elmúlt alkalommal, hogy egészségbiztosításnál általában munkáltatói termékek vannak a piacon. Magánszemélynek egészségbiztosítást kötni nagyon drága dolog. A munkáltatóknál, vagy még nagyobb ilyen kockázatközösségeknél, mint például egy egészségpénztár, annál könnyebb biztosítást venni magánszemélynek. A másik lehet lehetőség ugye az a megtakarítás, az egészségügyi megtakarítás, az Magyarországon elég elterjedt, több mint 1 millió pénztártag van Magyarországon, az egészségpénztártag, aki 1,1 millió, aki félretesz, és ez az állam ehhez 20%-kal hozzájárul ez az egészségügyi megtakarításhoz, és hogyha ebből finanszírozza ezeket az ellátásokat, akkor nyilván ez olcsóbb lesz. Úgyhogy ez a két lehetősége van az embereknek. Az egészségpénztárak tekintetében egy nagyon erős felfutás tapasztalható az elmúlt évben, közel 100 000 ember csatlakozott ez a közösséghez, és a befizetések is jelentősen nőttek, úgyhogy úgy látjuk, hogy egy nagy reneszánszát éli ez a megtakarítási forma, nem csak azért, mert ugye tudjuk ezeket a dolgokat finanszírozni belőle előre, hanem azért is, mert hozzáférhetőek olyan biztosítási termékek, amikor egy csomó más emberrel, több százezer emberrel összekapaszkodva jóval olcsóbb díjakkal tudunk magunknak egészségbiztosítást kötni.
Világos, oké. Okay. Jövő héten még folytatjuk. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Jó munkát, szép napot.
Igen, köszönöm. Szép napot mindenkinek.
Dr. Váradi Péterrel, a Prémium Egészségpénztárvezető stratégiai tanácsadójával beszélgettünk.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Mit kell az egészségünk érdekében? C-vitamint. Az a legfontosabb. 1968-ban alakult meg egy német banda, ami Can, vagyis konzerv névre hallgatott, és ők igen... Hát ilyen experimentális rockot játszottak, egy kicsit ilyen izgalmas dolgaik vannak. Mindenesetre 72-ben kiadtak egy kislemezt, Vitamin C névvel, és magát a zenekart egy Holger Cukai nevű ember alapította, aki egyébként nem magyar, hát közvetlenül nem magyar származású volt, és Holger Schüring néven született ő, de hogy lengyel származású volt, és a Schüring nevet azért változtatta vissza a lengyel Cukaira, aminek nyilván vannak magyar vonatkozásai, hogyha már itt tartunk, mert hogy a papa, a nagypapa elég erősen vallott ilyen árja dolgokat, és akkor így ezzel nem értett egyet már a Holger, és így tiltakozásul is visszaváltoztatta a nevét. Minden esetre a krautrock egyik kiváló.
Ez nagyon jó, ez valahol egybecseng majd a 9 óra utáni témánkkal, ugye ott is majd egy ilyen alak fog feltűnni, akiről mesélünk.
Ja, ez nagyon jó, így van, ugye? A másik Göring.
A másik Göring.
Ez lesz a témánk, abszolút, a mesél a múlt rovatunkba. Szóval jöjjön akkor a vitamin C, ami nagyon fontos az egészség szempontjából. Jönnek közben üzenetek.
Igen, valaki azt mondja, hogy valaki igazán megnézhet néhány darab 1000 főnél kisebb település van.
Igen, és ráadásul, hogy ott milyen vásárlóerő van, amivel ugye lehetne azt mérni, hogy ennek tényleg van-e hatása ennek az intézkedésnek.
És hát valaki megírja nyíltabban azt, amit mi egy zsák krumplinak minősítettünk, hogy alapvetően itt inkább a...
Elindult a osztogatás.
Valami ilyesmi, igen, ezt így finoman meg lehet fogalmazni. Aztán sokan vetik össze a kábítószeres prevenciós programokkal, hogy azokra meg nem nagyon jut, meg program is kevés van. Amellett, hogy bekiabáljuk a világba, hogy most aztán zéró tolerancia, ami egyébként eddig is meg volt már hirdetve. Tehát,
hát egyrészt belekiabáljuk, másrészt pedig azért rengeteg szakmai észrevétel és több szakmai szervezet minősítette azt az egészet, ami most itt drogprevenció meg drogügyben történt, és gyakorlatilag siralmasnak lehet tekinteni. Tehát, hogy tényleg nem a
alkoholprogramot is, tehát ennek a másik oldalát, tehát nem a pálinka főzést, meg a kocsma haláltussáját kéne meghosszabbítani, hanem inkább valamiféle olyan alkoholprevenciós programot hirdetni, amivel talán lekerülnénk a dobogóról, meg olyan mindenféle listákról, ahol eléggé ott vagyunk az élmezőnyben a szeszelés tekintetében.
Igazából azért, hogy is mondjam, nagyon sok olyan lista került ki, ami nem teljesen adott jó képet. Sokkal többet isznak más országokban, de nem mindegy, hogy hogyan. Tehát az eloszlás nem mindegy. Uh-huh. Tehát ugye az a minőségi és hogy is mondjam, tudatosan és nem idióta módon történő alkoholfogyasztás, az nem ugyanaz, mint az, hogy az ember gyakorlatilag tényleg fájdalomcsillapításra vagy egyszerűen búfelejtésre. Tehát rosszul hisznak a magyarok sokat, ez a lényeg ebből a mondatból. Olaszországban például a per capita fogyasztás, vagy Franciaországban az magas magasabb. Meg jó pár országban egyébként, de az nem ugyanaz, hogy ebédhez elfogyaszt egy 2 deciliter persze. bort, mondjuk egy férfi, vagy
jó
másfél,
és
hogyha ezt összeadódik az egész egy éves fogyasztásra, akkor az magasabbra jön ki az érték. Itthon meg az történik, hogy bebombáznak 3-4 ilyen csavaros kiflit reggel, aztán szevasz.
Igen.
Na mindegy. Igen.
Jó, nagyon sok.
Miért pont ezt ne idióta módon csinálnánk, kéri a hallgató? Igen. Igen. Hát azért, mert legalább valamit kéne most már tényleg. Igen. Nagyon sok mi?
Nagyon sok, nem tudom, mit láttál. Nagyon sok
üzenetet, te mondtad, hogy nagyon sok.
Ja, nagyon sok, hát egyébként tényleg, tehát ömlenek. Azt mondja, hogy általában vicces próbálok lenni, de az elkeserítő és felháborító. Nem rászorítjuk az államot, hogy tegyen be az EU-t, hanem fizetünk ide is, oda is, hogy
ez a másik, igen.
Időt parkoljunk. Hát nem tud rászorítani. Hát mi lenne nagyobb szorító erő, mint amiket híreket hallunk az állami egészségügyből? De nem szorulódik rá valahogy az állami egészségügy, hogy rendbe tegye magát. Hát ez is lehet egyébként egyfajta... döntés vagy akarat, hogy adjunk egy alapellátást, akinek meg van pénze, az meg tessék megvenni, és akkor nem az államnak kell finanszírozni.
Miért az oktatásra rászorulódik?
Például. Igen.
Vagy abszolút a szociális háló normális kiépítése. Nem szorulódik rá egyikre sem ezek közül,
valahogy.
Ahogy nézzük.
Igen. Na jó. Miután megjött Schmidt Andi, bár még csak a szemüvegét törölgeti az egyik lencséjét. Ja nem, kettő van lencséje, füle van egy.
De ez nem az a szemüveg, amit újonnan vettél?
Nem.
Annak is letört a szára.
Hát nem, gondolod, hogy így ez veszi a szemüveget? Hogy legyen szíves,
nem, ez a Van Gogh szemüveget.
Egy olvasó szemüveget, egy füllel.
Ezt a szemüveget csináltattam. És így? Nem így.
Le volt ragasztva az egyik füled, és kértél legyen egy füled.
De ebben sokkal jobban látok, meg nem, mert ezt a másik ez egy ilyen...
Nem jól rakták fel a másik füled, és belógott, ezért jobban látok.
Nem lehet leállítani Balázs most.
De itt simán felhúzom, mert a füles leszorítja a szárát, és nem mozog.
Nagyon.
Neked ilyen csíptető kéne egyébként. Tehát akkor nem kéne szár.
Lornyon, ez az kéne, az a...
Az a másik, igen.
Jaj,
az a
nagyon utálom lesz,
az én is elé tudnám tartani.
Nem az én világom.
Hát én meg nem választás kérdése nekem,
hát
ez így.
Sajnos hát, nem.
Igen, de szerintem neked
hát,
is.
Hát elmehettek megbüntetni.
De mi a közelít? És akkor egy év múlva megint megyek?
Igen. Vagy kontaktlencse?
Aztán én attól rettegek. Láttam egyszer egy képet, hogy megette a baktériumot szemét a kontaktlencsésnek, mert beszorult valami.
Balázs, már 35, nem tudom, 40 éve van kontaktlencsém, és soha nem ette meg a baktériumot.
Ez még a kezdetekkor volt, de én biztos, ami biztos, én szemüveges vagyok.
Oké.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.